Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 66. Zsoltárunkat énekeljük. A 66. Zsoltárunk így kezdődik: örvendj egész föld az Istennek, és énekelj szép zengéssel. Foglaljunk helyet, testvéreim! A 226. énekünket énekeljük, a 226. dicséretünket énekeljük el mind a 4 versével. Az első vers így kezdődik: Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvérek, Lukács evangéliumának 9. részéből olvassuk Isten igéjét, a 28. verstől a 36. versig. Lukács evangélium a 9. részében a 28. verstől a 36. versig ezt olvashatjuk. És lőne beszédek után, mint egy 8. nappal, hogy maga mellé vevé Pétert, Jánost és Jakabot, és felment a hegyre imádkozni. És imádkozása közben az ő orcájának ábrázata elváltozék, és az ő ruhája fehér és fénylő lett. És íme két férfiú beszél vala ővel, akik valának Mózes és Illés, kik dicsőségben megjelenvén beszélik vala az ő halálát, melyet Jeruzsálemben fog megteljesíteni. Pétert pedig és az vele lévőket elnyomta az álom, de mikor felébredtek, látták az ő dicsőségét, és ama két férfiút, kik vele állanak vala. És lő, mikor azok eltávoztak őtőle, mondta Péter Jézusnak: Mester, jó nekünk itt lennünk. Csináljunk azért 3 hajlékot, egyet néked, Mózesnek is egyet, és egyet Illésnek, nem tudvá, mit beszél. És mikor ő ezeket mondá, felhő támadt, és azokat beárnyékozá. Ők pedig megfélemlének, mikor azok bementek a felhőbe. És szózat lőn a felhőből, mondván: Ez amaz én szerelmes fiam, őt hallgassátok. És mikor a szózat lőn, találtaték Jézus csak maga. Ők pedig hallgatának, és semmit abból, amit láttak, senkinek el nem mondtak azokban a napokban. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Gyertek, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy magad mellé vetted annak idején azokat a tanítványaidat, és megmutattad nékik a te dicsőségedet. Kérünk, hogy védj magad mellé ma is bennünket, és mutasd meg nékünk a te dicsőségedet. Köszönjük néked, hogy te ma is ugyanaz a dicsőséges Úr vagy, aki voltál, és ma is ugyanúgy meg tudod mutatni a dicsőségedet, mint ahogy akkor megmutattad. Urunk, add, hogy láthassuk azt, amit magunktól nem tudunk látni. Érthessük, amit magunktól nem tudunk érteni. Szent lelked által munkálkodj a szívünkben, lelkünkben, ezen a csodán, hogy meglássuk a te dicsőségedet. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy a te közeledben jó nekünk lenni. Jó itt a földön is a te közeledben lennünk. Akár itt a templomban, akár az otthonunkban, akár kórházban. De köszönjük néked, hogy jó már mindazoknak, akik nálad vannak. A dicsőségedben örvendeznek. Köszönjük néked, Uram, hogy egyszer majd eljön az az idő, amikor a te gyermekeid, tanítványaid mind ott lesznek körülötted, maradéktalanul, kivétel nélkül, és azt fogják mondani, hogy jó nekünk itt lennünk, ebben a hajlékban, amit nem mi készítettünk, hanem amit te készítettél el. Urunk, kérünk, hogy áldj meg most minket önmagaddal, és ne csak bennünket áldj meg így, hanem áldj meg ebben az országban a gyülekezeteket, lelki testvéreinket szerte magyar ajkú vidékeken, és szerte az egész világon. Kérünk, hogy dicsőítsd meg magad az emberek előtt, hogy lássanak téged, és imádjanak téged. Köszönjük, hogy meghallgatod most a mi könyörgésünket. Nagy nevedért. Amen. Kedves testvérek, foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a heidelbergi KT-ból a mai napra eső szakaszt.
Kedves testvérek, mint ahogy az utolsó alkalomra visszaemlékezünk a örök életről, és a feltámadásról tanított minket a KT, erre kérdez vissza a következő kérdés. Mi hasznát veszed, ha mindezeket hiszed? Azt, hogy Isten előtt Krisztusban megigazulok, és az örök életnek örököse vagyok. Mi módon igazulsz meg Isten előtt? Egyedül a Jézus Krisztusban való hitáltal, oly módon, hogy bár lelkiismeretem vádol, hogy Istennek minden parancsolata ellen súlyosan vétkeztem, és soha azoknak egyikét sem tartottam meg, sőt, mindig hajlandó vagyok minden gonoszra, Isten mégis minden érdemem nélkül, ingyen kegyelemből nékem ajándékozza, és tulajdonítja Krisztusnak tökéletes elégtételét, igazságát, igaz voltát és szentségét, mintha soha semmi bűnöm nem lett volna, sőt, minden olyan engedelmes lettem volna, amilyen engedelmes volt érettem Krisztus, de csak akkor, ha a jó téteményeket hívő szívvel elfogadom. Miért mondod, hogy egyedül csak hitáltal igazulsz meg? Nem mintha hitem érdeméért volnék kedves Isten előtt, hanem azért, mert egyedül Krisztus elégtétele, igazsága és szentsége az én igazságom Isten előtt, és ezt semmi más módon nem fogadhatom el, sem sajátommá nem tehetem, hanem csak egyedül hit által.
Énekeljük testvérek igehirdetés előtt a 166. énekünk első versét. A 166. énekünk első verse így kezdődik. Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma töltsd ki ránk. Istentiszteletünk alapígéjét Lukács evangéliumának 9. részéből olvassuk. A felolvasott ige szakaszból a 32. vers egy részletét. Látták az ő dicsőségét. Kedves testvéreim, elmúlt vasárnap hallottuk Lévi vámszedő elhívásának a történetét. Jézus meglátta, odament hozzá, megállt előtte, és elhívta a követésébe. Kövess engem! Nézzük meg közelebbről ezt a Jézust, aki elhívta, és akinek a követésébe állt Lévi. Nézzük Jézust, és bárcsak meglátnánk az ő dicsőségét. Ezen a földön, testvérek, az Isten dicsősége megjelent Jézusban. Az Isten dicsősége kifejezés, ahogy tudjátok bizonyára, az Istennek a fényét, a ragyogását, tündöklését jelenti. A doxa szónak, amit használ az evangélista ezen a helyen, ez az első jelentése, hogy ragyogás, fény, dicsőség. Ugyanezzel a szóval jelölték a görögök az égi testeknek a ragyogását, a nap ragyogását, a hold fényét. Istenre is ezt a szót használták, hogy leírják az ő tündökletes, ragyogó, dicsőséges voltát. Isten ragyogásának sugarai állnak előttünk a Bibliába, vagy ragyognak rá át a Biblián keresztül. Ilyen fénysugár az ő tökéletes szuverenitása, abszolút függetlensége, az ő szabadsága, az ő szentsége, igazsága, igazságossága, szeretete, kegyelme, irgalmassága, hatalma, bölcsessége, és így tovább, és így tovább. Mindez a tökéletesség a meg nem említett vonásokkal együtt adja Isten lényének tökéletes ragyogását. Ha megpróbáljuk ennek az isteni dicsőségnek akár csak egyik kis fénysugarát kiemelni, és azt elemezni, és megérteni, igazán még erre sem vagyunk képesek. Hát még mindet együttesen felfogni, mennyire nem vagyunk képesek. Isten pedig több minden tulajdonságának az összességénél. Tehát az ő dicsősége még a tulajdonságainál is, és azok összességénél is nagyobb. Az ő dicsősége, testvérek, a mi számunkra teljességgel felfoghatatlan és érthetetlen. Joggal alakul ki bennünk az az érzet, hogy Isten mindennél nagyobb. Számunkra felfoghatatlanul dicsőséges személy. Így nevezi őt az első keresztény vértanú is, István, mikor azt mondja, a dicsőség Istene. A dicsőség Istene. Az, hogy Isten ilyen, ahogy utaltam is rá eddig, a Bibliából tudjuk. Mert a számunkra Isten ott jelentette ki az ő dicsőségét. Nagyon fontos ezt az igazságot megértenünk. A Bibliából sugárzik felénk a Szent Háromság Isten dicsőséges lénye. Átsugárzik a betűkön, a szavakon, a mondatokon, amiket az Isten lelkétől vezetett, inspirált emberek írtak le nekünk. De amire ma különösen is szeretném felhívni a figyelmeteket, az az, hogy a Szent Háromság Isten, a dicsőséges Szent Háromság Isten egyik személye, pontosan a második személye, Jézus Krisztus eljött erre a földre, emberi alakban. És mivel ő ennek a dicsőséges Szent Háromság Istennek az egyik tagja, ezért benne is ott ragyogott Isten dicsősége, Isten fenséges nagysága. Mégpedig nem az Isten dicsőségének egy harmad része, ahogy sokan elgondolnák, mert hát az Isten dicsősége ugye az Atya, Fiú, Szentlélek dicsősége, hát akkor egy harmad rész esik mindegyikre. De nem így van, mert az Atya, a Fiú és a Szentlélek is mindnyájan ugyanazzal a dicsőséggel, ugyanazzal a teljes, fenséges dicsőséggel bírnak. Azt mondja a Zsidókhoz írt levél első részének harmadik verse, hogy Jézus Krisztus az Isten dicsőségének visszatükröződése, az ő valóságának a képmása. Ezért beszélhetett Jézus Krisztus is az ő dicsőségéről. Többször beszél erről, különösen a főpapi imádságot gondoltam megjegyezni itt, ahol azt mondja az Atyának, hogy dicsőíts meg magadnál azzal a dicsőséggel, melyel bírtam te nálad a világ teremtése előtt. A világ teremtése előtt Jézus bírt az Atya dicsőségével, a Szentlélek dicsőségével, a maga dicsőségével, az Isten dicsőségével. És aztán ugyanebben az imádságban mondja a 24. versben, hogy bárcsak az ő tanítványai is megláthatnák az én dicsőségemet, melyet adtál nékem, mert szerettél engem már a világ teremtése előtt. Jézus Krisztus ezt az ő öröktől fogva mindörökké való isteni dicsőségét, testvérek, e földön jártakor részben elrejtette, mert ahogy olvassuk az írásban, szolgai formát vett fel, de másrészt meg láthatóvá is tette. Egy ilyen látszólagos ellentét van itt, hogy egyrészt eltakarja, de másrészt meg nyilvánvalóvá tette. Megmutatta például isteni dicsőségét mindabban, amit tanított. Vagy mindabban, amit cselekedett. Hát itt aztán sorolhatnánk az Úr Jézusnak a cselekedeteit, testvérek. Amikor bűnt bocsátott. A bűnbocsánatban kibocsáthatja meg a bűnöket, hanem ha egyedül Isten. A bűnbocsátó Isten dicsőségét mutatja meg Jézus, amikor megbocsátja a bűnöket. Megmutatja a kánai mennyegzőn az ő dicsőségét, ahogy olvassuk a János evangélium a második részében, amikor a vizet borrá változtatja. Megmutatja a dicsőségét abban a tettében, amikor föltámasztja a naini ifjút, vagy föltámasztja Lázárt a halálból, vagy amikor más csodákat visz véghez, visszaadva például a vak szeme világát. És aztán sorolhatnánk, testvérek, az Úr Jézus tanításait, a tanításait, melyekben mind ragyog az ő isteni dicsősége, bölcsessége, szeretete, igazsága. És Jézus lényére, ha ránézünk, nem csak azt látjuk, ugye, amit cselekedett, vagy amit tanított, hanem őt magát is látjuk. Jézust magát is látjuk, és benne látjuk magát Isten dicsőségét ragyogni. Itt, amikor fölmentek a megdicsőlésnek a hegyére, a három tanítványát vitte magával itt, hogy így mondjam, nem tett semmit. És nem tanított semmit. Egyszerűen elváltozott, és átragyogott az eredeti szöveg szerint, mint egy átragyogott a ruháján keresztül is az ő saját isteni dicsősége. Átragyogott rajta az, ami benne volt. Az Isten dicsősége. Hát persze valaki itt közbeszúrhatja, hogy jó van, de hát Jézus nem csak ilyen volt, és nem csak ilyen csoda dolgokat cselekedett, és nem csak ilyen csodálatos dolgokat tanított, hanem egyszer csak a keresztre szegezték. És ott volt a keresztfán, véresen, összeroncsolva, leköpdösve, Na, benne is látjátok ti az Istennek a dicsőségét ragyogni? A kereszten is látjátok benne az isteni dicsőséget? És akkor azt válaszoljuk, hogy igen. Igen, látjuk. Látjuk abban, ahogy hordozta a keresztjét. Némán és alázatosan. Száját nem nyitva szóra. Ez is az ő isteni dicsőségének a fénysugara. De az is, ahogy imádkozik a kereszten az eltorzult lelkű ellenségeiért, aki keresztre szögezték őt. Fénysugár az ő isteni dicsőségéből, ahogy megmenti azt, aki hozzáfordul, a rablógyilkost. Isteni dicsőség, ahogy gondoskodik az anyjáról és a tanítványáról. Isteni dicsőség, ahogy az atyához szeretettel szól, ahogy jelenti neki, hogy elvégeztetett, és ahogy gyermeki bizalommal leteszi a lelkét az atya kezére. Egyszerűen mi azt mondjuk, hogy Jézuson, amikor a kereszten volt, abban a nagy gyalázatban és elvettetésben, még ott is, amikor a pokol kínjai gyötörték, még ott is átragyogott rajta az ő isteni dicsősége. És összefoglalva talán így mondhatjuk, hogy itt is ragyog rajta, amikor elvégzi a megváltás művét. Mert itt végzi el a megváltás művét a kereszten. Az örök tervet, amit Isten készített el, bizony ragyog benne az Isten dicsősége. És ahogy ott ragyogott benne még a keresztfán is, halálában is, nem, de sokkal inkább ragyogott az ő feltámadott alakjában. Amikor harmadnapra kijött a sírjából, feltámasztva az atya dicsősége által, hogy olvassuk az írásban. Dicsőséges volt Jézus, a feltámadott Jézus is. És azt mondjuk, hogy most is dicsőségben van a mi Urunk. Mert amikor azt valljuk, hogy ül az Atya Istennek jobbján, akkor azt mondjuk, hogy ő felment a dicsőségbe. És ő most már ott van az Atya teljes dicsőségében, mint annak részese, hordozója. És azt olvassuk az írásban, testvérek, hogy az Úr Jézus ebben a dicsőségben fog egyszer megjelenni. Ahogy ő mondta egyszer, Máté evangéliumában olvastuk, hogy megígéri a tanítványainak, hogy az embernek fiát meglátjátok, hogy eljön nagy hatalommal és dicsőséggel. Dicsőséggel, az ő saját dicsőségével, az is az ő hatalmának az angyalaival. Testvérek, az Úr Jézus Krisztus dicsőséges lény. Dicsőséges lény. Ezért írja Pál apostol, hogy mi várjuk a mi Krisztusunknak, üdvözítőnk dicsőségének a megjelenését. Mi dicsőséges Krisztust bírunk, akit várunk, testvérek. Nézzük most vissza, azt, vagy gondoljunk vissza arra a történetre, amiről múlt vasárnap beszéltünk, amikor Lévi előtt megállt az a názáreti Jézus. Akkor az Isten dicsőséges fia állt meg Lévi előtt. És az Isten dicsőséges fiának személyétől hallotta azt a szót, hogy kövess engem. És ez a dicsőséges Jézus az, aki előttünk is megállt, és megáll újra meg újra. És nekünk is azt mondja ma is, hogy kövess engem. Kövess engem. Minket itt nem akárki hív. Nem akárki hív az ő követésére, a tőle való függésre, a neki való engedelmességre, az ő szeretetére, hanem a dicsőséges Jézus Krisztus. De lépjünk tovább egy kicsit, testvérek, és lássuk meg, hogy Jézus dicsősége milyen fogadtatásra talál az ember részéről. Olyan döbbenetes tény, hogy amikor Isten dicsősége megjelent ezen a földön Jézus Krisztusban, az emberek nem látták. Legalábbis úgy tűnik, hogy nem látták. Ott volt előttük, mégse látták. Mintha a vakok szemébe reflektorral világítottak volna, azok ebből nem éreznek, nem érzékelnek semmit. Így voltak valahogy Jézus kortársai közül is nagyon sokan, hogy ott volt köztük Jézus, benne Isten dicsősége, ott ragyogott előttük a napnál is fényesebb világosság, s ők egyszerűen érzéketlenül mentek el mellette. Levegőnek nézték. Nagyon sok ember így ment el Jézus mellett. Abban az időben is, amikor itt volt. És ma is így van, hogy nagyon sok ember számára Jézusnak abszolút semmi jelentősége nincsen. Hát a vak számára, csak ismételni tudom ezt, hogy nincs jelentősége a fénynek. A lelki vak számára nincs jelentősége Jézusnak. A világ világosságának, az ő ragyogásának. De közben mit csinál a lelkileg vak ember? Miközben Jézus mellett így elmegy, a közben foggal, körömmel küzd a maga dicsőségéért. A maga dicsőségéért. Hajszolja a maga dicsőségét. Egyfolytában más se csinál az ember, mint ezt. Én ragyogjak. Én bírja központi jelentőséggel. Az én akaratom legyen. Engem csodáljanak. Nekem adják meg a tiszteletet. Az én tekintélyemet ismerjék el. És így tovább, és így tovább. Én legyek a házastársam, a családom, a gyülekezetem, a munkahelyem központjába. Én. Mindent ezért teszek meg. Ilyenek vagyunk, testvérek, már gyerekkorunktól kezdve. Gyerekkorunktól kezdve. Zsigerből ilyenek vagyunk. Úgy alapból, ahogy szokták mondani. Már megpróbáljuk a szüleinket az ujjunk köré csavarni. Látjuk ezt, hogy a gyerek hogy próbálkozik ezzel. Sokszor nem sikertelenül. Aztán jön a kicsit növekszik, ugye, akkor jönnek az iskolatársak, azok is engem csodáljanak természetesen. Azok is úgy ugráljanak, ahogy én füttyögök nekik. Aztán jönnek a munkatársak, aztán a házastárs, aztán mit tudom én kicsoda. Lényeg, hogy mindig körülöttem forogjanak a dolgok is. Én álljak a középpontba. Én. Ragyogni mindenek felett. Jézussal nem törődök, mert nem látom az ő dicsőségét. Egy dicsőséget akarok látni, a magamét, az enyémet. És akkor, testvérek, ezt hát le lehet szűrni a mi szavainkból például, mert mit csinálunk? Elkezdünk dicsekedni például. Dicsekszünk a gyerekeinkkel, a mi gyerekeink, sőt az én gyerekem, az én fiam, az én lányom, az orvos lett, az mit tudom én mi lett, milyen beosztása van. És nem azért mondjuk, hogy na, őt csodálják, hanem hogy minket csodálják, hogy milyen nagyszerű szülője voltunk, hogy a mi gyerekünkből mi lett. És ez nagyrészt nekem köszönhető. És na, dicsekszünk a szolgálatainkkal, hogy én ezt csináltam, és azt csináltam, és ide mentem, és oda mentem, és ezt végeztem, és ennyit fáradtam az Úrért, és csak mondjuk, és az embereknek a benyomása körülöttünk, és teljes joggal, hogy azért mondjuk, mert dicsőséget akarunk magunknak. És aztán mondogatunk ezt, azt magunkról megint, és várjuk, hogy megdicsérjenek bennünket, mert megint a dicséretet, hogy nekünk adják, mert a dicséretet, ha nekünk mondják, megint mi fogunk fölragyogni az égen. A mi dicsőségünk tündöklik. És hát soroljuk az életünkben elért eredményeinket, hogy mi kik voltunk, vagy kik lettünk, és hogy ezt magunknak köszönhetjük. Ja, persze, még az Istennek is, de elsősorban magunknak. És így tovább, testvérek. És állandóan tanújelét adjuk annak, hogy narcisztikusan énközpontúak vagyunk, hogy ez a Csíkszentmihályi pszichológus mondta valamelyik riportban. Kórosan énközpontúak vagyunk, ez a mai embernek az egyik ismérve. Gőgösek, hiúk, önzők, ilyenek vagyunk, testvérek. Jobb ebbe belealászkodni. Miközben Jézus ragyog ránk, az ő dicsőségét nem látjuk. De egy dicsőséget mégis látunk, a magunkét. Azt akarjuk látni. És azt munkáljuk is minden erőnkkel. De visszatérve egy kicsit Jézus korába, testvérek, ha olvassuk az Úr Jézus történetét, akkor láthatjuk azt is, hogy olyanok is voltak kortársai közül, akit valamit megláttak, valamit megsejtettek az ő dicsőségéből. De mit csináltak ezek az emberek? Ezek addig nem nyugodtak, amíg szembe nem köpték, amíg arcul nem vágták, amíg tövis koronát nem nyomtak a fejére, amíg azt a nátszálakkal bele nem verték a fejére, amíg szögeket nem láttak a testébe verve, és látták függni a kereszten. Addig erőködtek még azt, akiben valamit megsejtettek az Isten dicsőségéből. Azt a keresztfára nem szögezték, mint egy utolsó bűnözőt, mint egy aljas rablógyilkost. És akkor ott álltak, és most megkapta, amit megérdemelt, az aljas ámító. Igen, testvérek, ma is van így, hogy az ember nem csak vak, hanem ha megsejt valamit Jézus dicsőségébe, azonnal nekiesik Jézusnak. Nem csak közönösen megy el Jézus mellett, hanem mihelyest ráhul valami kis fénysugár az ő lelkére Jézus dicsőségéből, mert mondjuk olvassa a Bibliáját, vagy hallgatja az igehirdetést, vagy valakinek a bizonyságtételét, valami kis fénysugár ráhulik Jézus dicsőségéből, akkor ez a természetes reakció, hogy elkezdi zavarni az a dicsőség, és elkezd ellene fordulni. Mert érzi, hogy ez a Jézus zavar engem, és nem fog benne hagyni ebben az én életembe, az én eddigi gondolkodásomba, életvitelembe. Ráadásul Jézus olykor ki is élezi a hozzávaló viszonyulásnak a kérdését, és azt mondja nekünk, hogy valaki vagy velem van, vagy ellenem, és nincs egy harmadik lehetőség. Vagy azt mondja nekünk egyenesen, mint amit Lévinél olvastunk, hogy kövess engem, és egy határozott állásfoglalásra kényszerít minket. Ilyenkor aztán pláne kiderül, testvérek, hogy mi lakik bennünk. Mert ahelyett, hogy azt mondanák, hogy igen, Uram, itt vagyok, és hódolok előtted, és követlek téged, ahelyett ellenállunk. Ellenállunk neki, és ellenmondunk neki, és eljuthatunk egészen odáig, hogy mi is elkezdjük köpködni Jézust. Nagyon döbbenetes dolog ezt, testvérek, így látni, hogy hány ember jut el ma idáig. Na már Jézus nem lehet testileg szembeköpni, mert nincs itt. De ha itt lenne, szembeköpnénk, hát helyette mit csinálunk? Hát legalább szembeköpjük a Bibliát. És elkezdjük mondani, hogy na hát az nem is úgy volt. Az egész csak mitosz, az egész csak egy mese. Az egész csak valami, mit tudom én, kiknek a kitalációja, amit nem tudom, kik utólag úgy ráaggattak Jézusra, hogy ő ilyen volt, meg ezt csinálta, meg ezt mondta. Elkezdjük történetileg kétségbe vonni. A zsidók meghamisították. Meghamisították ezek a piszkok. És nyomjuk a szöveget, testvérek. És az egész mögött ott áll, hogy tulajdonképpen Jézussal van bajunk, mert ránk hullott valami az ő dicsőségéből, csak nem bírjuk elviselni, anélkül, hogy bele ne rugnánk egyet. Mivel bele nem tudunk, hát belerugunk a Bibliába, belerugunk a zsidókba, belerugunk, nem tudom én ki, belerugunk Jézus tanításaiba. Mert itt a hegyi beszéd. Az ő tisztaságáról, az ő szentségéről, a kegyelemről, a megváltásról. Akkor belerugunk egyet ebbe, és azt mondjuk, hát kinek kell ez? Ódivatú, itt tudom én, lehordjuk a sárga földig. Sokan idáig jutnak, testvérek. Ugyanez ma, mint ami volt akkor. Mint az ember nem változott semmit. Na nem csak közönösek vagyunk mi, testvérek, Jézussal szembe, nagy vakságunkba, hanem még ráadásul, hogyha valami kis fénysugarat mégis megsejtünk belőle, azonnal kijön belőlünk a szívünknek, a lelkünknek ez a természetes, vele született romlottsága, és ellent mondunk neki. És lehet, hogy kifejezetten ellene is fordulunk ennek a Krisztusnak, aki minket hív a követésébe. Testvérek, itt van az ember életének a legnagyobb problémája. Ez, ami egész nyavajás földi életünknek a legnagyobb nyavajája. Ez, testvérek. Nem az a mi legnagyobb nyavajánk, hogy betegek leszünk, meg ilyen csapás, meg olyan csapás ér bennünket, meg ilyen kormány, meg olyan nem tudom én ki. Nem ez a legnagyobb bajunk, testvérek. Még csak nem is az a legnagyobb bajunk, hogy néha lopunk, meg hazudunk, meg becsapjuk egymást, meg megnehezítjük egymás életét. Nem is csak ez a legnagyobb bajunk, testvérek, az, hogy képtelenek vagyunk látni Jézusban az Isten dicsőségét. És képtelenek vagyunk azt elismerni. Sőt, arra vagyunk képesek, hogy ellenmondjunk neki. Hogy ne hódoljunk neki, hogy ne imádjuk őt, hogy ne kövessük őt. Hogy ellenségesek legyünk vele szembe. Ez a legnagyobb problémánk, testvérek. Ez a legnagyobb. Ez maga a Biblia szerint a bűn. Miközben így viszonyulunk hozzá, közben nem is beszélünk arról, hogy a magunk dicsőségéért persze mindent megteszünk. Ez a legnagyobb problémánk, testvérek. De noha ilyenek voltunk, és ilyenek vagyunk, és ilyenek is leszünk a világ végéig, ennek ellenére, testvérek, Jézusban mégiscsak ragyog az Isten dicsősége. Mert az, hogy az emberek akkor vagy ma így viszonyultak hozzá, ahogy, ez nem változtatott az ő dicsőségén az égvilágon semmit. Azért, mert az emberek vakok voltak vele szembe, vagy éppen nekiestek, attól az ő dicsősége egy fikarcnit, egy köröm feketényit nem kevesbedett meg. Kevesek vagyunk mi ahhoz, hogy a különböző nyomorult viszonyulásainkkal, Jézusnak a dicsőségéből akár csak egy picikét is elvegyünk, és egy picikét is meghomályosítsuk azt. Az ragyog, testvérek, és milyen jó, hogy ragyog. Ragyog még azokra is, akik ilyenek vagyunk. Ragyog még rád, meg rám is, ezekre a lelki vakokra, meg Jézus ellenségeire, közben a maguk dicsőségéért kézzel, lábbal harcoló emberekre, ragyog ránk Jézus dicsősége, testvérek. És ez nagyon jó. Ez nagyon jó, mert ebben a dicsőséges ragyogásban, ebben még mi is megváltozhatunk. És itt lépjünk át, testvérek, az utolsó gondolatkörünkre, hogy hogyan láthatjuk meg akkor mégis Jézus dicsőségét, és hogyan juthatunk el az előtte való meghódolásra, és arra, amire eljutott az a Lévi is, hogy egyszerűen föláll, és azt mondja, követlek, Jézus, követlek. Hogyan? Hogyan juthatunk el ide? Testvérek, csak úgy, hogy ragyog ránk Jézusnak a dicsősége. Isteni dicsősége. Ragyog ránk az igén keresztül. És ha az igén keresztül ragyog ránk, akkor a lélek által ragyog ránk. Mert az ige a lélek az ige. Ha az ige ott szól, testvérek, előttünk, az valahogy a szívünkbe, a lelkünkbe elkezd munkálkodni. Azért Jézus közelébe nem lehet büntetlenül, idézőjelbe teszem ezt, lenni. Mert ő elvégzi az emberek szívében, amit el akar végezni. Pál apostol egy kicsit máshogy fogalmaz ezt a második korintusi levél 4. részének a 6. versében, ahol azt mondja, hogy Isten, aki azt mondta, a sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a szívünkben, hogy felragyogjon Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Vagyis Pál azt mondja, hogy nézzetek, mi történt a teremtéskor. Sötét volt minden, és szólt Isten, legyen világosság. És a világosság berobbant, és szétvágta azt a sötétséget, ami ott volt. Azt mondja, a mi szívünkben is ugyanez a sötétség van, de Isten szól, az ő igéje szól, az ő lelke szól. És a lelkünkben a sötétség szétrobbant, és fölragyogott előttünk Jézus arcán Isten dicsőség. Egyszer csak megláttuk őt. Valami furcsa és leírhatatlan felismerés ez. Felismerem Jézusban az Isten dicsőségét. Elkezdem érzékelni az Isten dicsőségét Jézus Krisztus arcán. Testvérek, így van. Amíg az Úr Isten, az ő igéje és lelke által be nem avatkozik a szívünkbe, a lelkünkbe, addig nem látjuk Jézuson az Isten dicsőségét. Nem látj, képtelenek vagyunk rá. Addig csak arra vagyunk képesek, hogy vakok legyünk, harcoljunk ellene, vagy éppen a magunk dicsőségét kovácsoljuk foggal, körömmel, és ezért küzdjünk, és minden energiánkat erre. Testvérek, amíg Jézust a maga isteni dicsőségébe, maga Isten nem mutatja meg nekünk, vagy ő maga nem mutatja meg, addig Jézus nekünk csupán egy ember, vagy még az se. Sokaknak még ember se. Mert nem is volt ilyen, hogy Jézus. Másoknak azért már ennél többre jutnak, és azért volt egy ilyen ember. De csak egy ember, semmi egyéb. Nagy tanító, nagy evangélista, nagy példakép, nagy bölcs, nagy gyógyító. Ember, ős magyar. Mit tudom én? Ember. A lényeg mindig csak ember, nem Isten fia, dehogy. Ember. Testvérek, ha az Úr kegyelmesen közbeavatkozik, akkor megnyílnak valahogy a mi lelki szemeink, és meglátjuk Jézusban Isten dicsőségét. És akkor azt mondjuk, amit például János apostol mond, hogy láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének a dicsőségét. Ők sem maguktól, ők is kegyelem. Láttuk az Atya egyszülöttjének dicsőségét Jézusban. A vakon született ember, akit Jézus meggyógyított, a testi szemeivel se látott semmit. Jézus visszaadta a szeme világát, de egyúttal lelki látást is adott neki, és ezért az az ember elkezdi imádni Jézust. Következő találkozásukkor. Elkezdi imádni Jézust. Pál apostol, akit idéztünk, ő se látta Jézus arcán Isten dicsőségét. Jézusban csak egy veszélyes embert látott, akinek az a követőit is halálra kell üldözni, mert lerombolja a zsidó vallást. Egészen addig így volt ez, testvérek, amíg Damaszkuszba rohanva körül nem ragyogta Jézus dicsősége. Tehát, hogy ő maga mondja, a fény ragyogása miatt semmit nem láttam. Jézus dicsősége ragyogtak tőle, és akkor az ő hiú szemei megvakultak, kézenfogva vezetik be Damaszkuszba, de miközben testi szemeivel vak a lelki szemei megnyílnak, és Jézus arcán meglátja Isten dicsőségét. Meglátja Isten dicsőségét, és akkor ott már értette ő, hogy az akkor is ragyogott ott, amikor én még nem láttam. És amikor harcoltam ellene, csak vak voltam rá. Vak voltam rá. Üldöztem Jézust, mert nem láttam benne az Isten dicsőségét. De most már látom, mekkorát tévedtem, és mekkora nyomorúságba jutottam én. De milyen kegyelem, hogy meggyógyított engem az a fény, ami rám ragyogott. Kedves testvérek, kell, hogy jöjjön hozzánk maga Isten lelke, Isten igéje, és kell, hogy valahogy elvégezze azt a csodát bennünk, hogy megnyíljanak a mi lelki szemeink, és meglássuk Jézus arcán az Istennek a dicsőségét ragyogni. Amikor ez megtörténik, testvérek, ez egy kegyelmi pillanat. Ez egy igazi kegyelmi pillanat. Ez nem, amit nem tőlünk van, ez tőle származik. Hogyha bárki közülünk látja Jézusnak az isteni dicsőségét, akkor az nem azért van, mert ember győzte meg, nem mert maga győzte meg, nem is azért van, mert így nevelték, hanem azért van, mert maga Jézus megadta ezt neki kegyelemből. Mekkora nagy kegyelem, testvérek, ez, ha látjuk Jézusnak a dicsőségét. Nem látjuk az egészet rögtön, mert olyan kegyelmes hozzánk, hogy nem mutatja meg nekünk azt egyből, mert azonnal megsemmisítene bennünket. De mindig többet látunk belőle. A lelkünkben mindig többet érzékelünk abból, hogy Jézus Isten dicsőségének a hordozója. Ő dicsőséges isteni személy. És mihelyis testvérek így fölragyog előttünk, akár csak egy kicsi Jézusnak ebből a dicsőségéből, azonnal arra indulunk, hogy egyszerűen térdre hulljunk. Lélekben, és lehet, hogy testben is, elkezdjük imádni Jézust. Elkezdjünk hódolni Jézus Krisztusnak. Ahogy Tamás is, amikor fölragyogott előtte Jézus, én Uram és én Istenem. Ha fölragyog előttünk Jézus, imádói leszünk, testvérek. Imádói leszünk, hódolóivá válunk. És mihelyest hódolóivá válunk, akkor Jézus mindjárt oda kerül az életünknek, a szívünknek a középpontjába. A középpontjába. És hogyha már ott ragyog az életünknek a középpontjába, az őt megillető helyen, akkor elkezd bennünk munkálkodni. És elkezd azon munkálkodni, hogy megértsük az ő akaratát, az ő igéje által. És elkezd azon munkálkodni, hogy kövessük is az ő akaratát. És elkezdjünk hozzá idomulni. Elkezdjük követni őt. És elkezdjünk hozzá igazodni. És egyszer csak hozzáigazodnak egyre jobban a gondolataink, elkezd hozzáigazodni az értékrendünk, elkezd hozzáigazodni a lelkiismeretünk működése, a döntéseink, a családi életünk, a munkavégzésünk. Elkezdünk hozzáigazodni, és minél inkább igazodunk ehhez a mi dicsőséges Jézusunkhoz, annál inkább harmonikusabbá válik a lelkünk, meg az életünk. Amíg nem Jézus áll a központban, és nem hozzáigazodunk, addig az életünk egyre diszharmonikusabb, egyre kaotikusabb, egyre nagyobb az összevisszaság, az űrzavar. De ha Jézus oda kerül, akkor a káoszból rend lesz, mint a teremtéskor. Ott is elindul a káoszból, és elmegy a rend felé a dolog. Jézus az életünkbe is, ha középpontba kerül, elvisz a káoszból a rend felé, a harmónia felé. És miközben egyre inkább haladunk a rend felé, a harmónia felé, mi történik, testvérek? Fölragyog rajtunk Jézusnak a dicsősége, Istennek a dicsősége. Fölragyog rajtunk is ebben a világban Istennek, Jézusnak a dicsősége. Lévi követte Jézust, majd megírta az evangéliumot, Máté evangéliumát, és fölragyogott általa ebben a világban a Krisztus. És fölragyog, testvérek, általunk is Krisztus dicsősége. És pontosan ez az, amit Isten akar, hogy általunk ebben a világban megjelenjen az ő dicsősége. Azt mondja a római levélben, meg akarja ismertetni az ő dicsőségének gazdagságát az irgalom edényein, melyeket eleve elkészített a dicsőségre. Meg akarja Isten mutatni az ő dicsőségének gazdagságát az irgalom edényén, akik kegyelmét elfogadták, akik Jézus előtt meg, azok az irgalom edényei. Meg akarja rajtuk mutatni az ő gazdag, dicsőségének a gazdagságát. Testvérek, meg akarja mutatni bennem, bennetek, abban, ahogy mi bizonyságot teszünk Jézusról, akár a szavainkkal, ahogy képviseljük az ő akaratát ebben a világban, a családunkban, vagy a munkáinkon, ahogy követjük az ő akaratát, amikor megbocsátunk, amikor szeretettel hajlunk le valakihez, amikor magunkhoz ölelünk valakit, amikor irgalmasak vagyunk valakihez, amikor megbocsátók vagyunk. És így tovább, testvérek, csodálatos dolog, hogy egyszerűen Jézus azon munkálkodik, Isten azon munkálkodik, hogy az ő dicsősége rajtunk, mint egy ablakon keresztül átragyogjon az ő fénye, az ő dicsősége ebbe a világba, mi otthonunkba. És ott is az ő dicsősége legyen. Testvérek, mihelyest pedig ez így történik, akkor tulajdonképpen azért vagyunk, amire teremtettünk. Amikor valakinek az életében átragyoghat Isten dicsősége, egyre jobban, egyre teljesebben, akkor az ember azért van, amire teremtetett. Mert a Biblia szerint minket erre teremtett az Isten. Erre teremtett az Isten, testvérek. Azt olvassuk az Ézsaiás könyvében, hogy az Úr így szól, mondom Északnak, add meg, és délnek, ne tartsd vissza, hozd meg az én fiaimat messzünnen, és lányaimat a földnek végéről, mind azt, aki csak az én nevemről neveztetik, akit dicsőségemre teremtettem. Akit dicsőségemre teremtettem. És azt mondja Pál apostol ehhez kapcsolódva az Efézusi levélben, hogy Isten azt akarja, hogy legyünk magasztalására az ő dicsőségének. Legyünk magasztalására az ő dicsőségének. Mihelyest testvérek, mi elkezdjük Jézus dicsőségét, Isten dicsőségét tovább sugározni ebben a világban. Mi azért vagyunk, amire teremtett. Mi nem arra teremtettünk, hogy belehajunk a pénzhajszolásba, hogy az emberek megdicsőítsenek minket. Nem arra teremtettünk, hogy családot alapítsunk elsősorban. És nem is sok egyéb másra teremtettünk, hanem elsősorban és mindezek fölött arra teremtettünk, hogy legyünk az ő dicsőségének a továbbadó, és legyünk dicsőségének a magasztalására. Ez ad az életünknek értelmet. Lássátok tehát, testvérek, hogy milyen nagy dolog az, amikor Jézus megmutatja nekünk az ő dicsőségét, vagy Isten megmutatja előttünk Jézus dicsőségét. Mindegy, hogy fogalmazom. A lényeg, hogy fölragyog előttünk Jézus arcán Isten dicsősége. Elindul egy láncreakció az életünkben, ami egy boldog állapotba vezet minket, már itt a földön. De aztán eljutunk oda, hogy eljutunk a mennyek országába, és látjuk az ő dicsőségét, látjuk Isten dicsőségét. És ott örvendezünk ebben a fényben, ebben az ő jelenlétében. Hát, befejezésül újra térünk vissza az elejére. Látjátok, hogy ki hívta el azt a Lévit. Ki hívta el azt a Lévit attól a vámszedő asztalkától. Az a Jézus, akiben az Isten dicsősége megjelent ezen a földön. Igaz, hogy az emberek nem tudják látni. De maguktól. Ha meglátják, akkor is ellene fordulnak. Zsigerből. És közben szüntelen csak kovácsolják a maguk dicsőségét, de mégis ragyog rájuk Jézusban az Isten dicsőségét, és elvégzi a maga munkáját. Egyszer csak igazán meglátják, és egyszer csak eljutnak a leborulásig, az imádatig, a követésig. És az életük értelmet nyer, mert Jézus dicsőségének, az ő csodálatos lényének a tükrözői lesznek ebben a világban. Testvérek, ez a valaki, ez a Jézus, ez hívta el azt a Lévit. Ezt a Lévit, ha valami fogságba ejtette, vagy rabul ejtette, akkor ez a dicsőséges ragyogás volt. Aminek egy fénysugarát, vagy lehet, hogy többet is jött, megérzett Jézus szavaiból. És megértett Jézus lényéből. Ó, bárcsak minket is fogjul ejtene Jézus dicsősége. És lennénk az ő hatalmas és mégis szeretetteljes lényének minnyájan követői. Adja meg ezt nekünk az Úr. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvéreim! Igen, Urunk, Jézus Krisztus, imádunk téged, akinek dicsősége megjelent ezen a földön, amikor itt voltál köztünk, de akinek dicsősége ma is megjelenik az ige és a lélek által köztünk. Köszönjük, hogy te ma is ugyanaz a dicsőséges személy vagy, aki voltál a világ teremtése előtt, és leszel a világ újjáteremtése után is. Urunk, kérünk, hogy ragyogjon ránk a te fényed, akkor is, ha olyan nyomorultak vagyunk, amilyenek. És add meg, hogy egyszer csak érzékeljük a te világosságodat. Végezz el bennünk a maga kegyelmi munkáját, a te dicsőséged, és nyissa meg a szemeinket, hogy lássunk, és leboruljunk utána, és imádjunk, és törekedjünk követni téged, átadva magunkat néked, arra, hogy átragyogtasd rajtunk a te dicsőségedet. Hogy így nyerjen a mi földi életünk is értelmet, és így nyerjünk örök életet is. Köszönjük néked, hogy a te terved az, hogy egyszer a tiéd ott legyenek veled, és lássák a te dicsőségedet. És köszönjük, hogy ez nem csak a te terved, ami megvalósulatlanul marad, hanem ez meg is fog valósulni. Mert ez a te terved, ez a te kifejezett akaratod, ami célhoz ér. Köszönjük néked, hogyha ezzel a reménységgel nézhetünk előre, földi életünk hátralevő részére is, és aztán a halálon túli részére is. Légy áldott, hogy arra készítettél minket, és arra hűsz ma is, hogy legyünk veled, lássuk a te dicsőségedet, itt is, de örökön örökké is. Köszönjük te néked igédnek mai tanítását és üzenetét, kérünk, hogy áld meg a szívünkbe mindazt, amit te mondtál nekünk. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket, hogy ragyogjál előttünk, nagyok és kicsinyeink előtt egyaránt. Áld meg a gyerekórákat, hittanórákat, áld meg gyülekezeti alkalmainkat is a te ragyogásoddal, a te fénylő jelenléteddel. És te ejtsél, rabul úrunk, itt minél több embert, ebben a gyülekezetben is és máshol is. Kérünk téged azokért a testvéreinkért, akik betegágyon fekszenek, hogy előttük is ragyogjon fel a te dicsőséged. Kérünk a gyászolókért, hogy őket is te juttasd el dicsőséged látására, hogy a halál sötét árnyai szétfoszoljanak előttük, és meglássák a te nagy dicsőséges lényedet, Urunk, a gyászon, a halálon túl is, és meghódoljanak előtted. Imádkozunk hozzád, Urunk, hálaadással azokért a testvéreinkért is, akiktől az elmúlt héten búcsúztunk. Neked köszönjük meg az ő életüket, köszönjük néked, hogy hitben éltek és hitben haltak meg. Ő bennük is a te dicsőségedet láttuk ragyogni, és köszönjük, hogy ők már látják a te dicsőségedet, és örvendeznek örökké te veled. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk a mi országunkat, látod népünknek sok-sok nyomorúságát, ami mind azért szakad rá, mert téged nem lát, vagy ha lát is, nem imád téged. Könyörülj meg a mi nyomorult nemzetünkön, Urunk, és ragyogjál föl minél több honfitársunk előtt, szerte széles hazában. Ejtsd rabul sok-sok magyar embernek a szívét, lelkét, életét, és add, hogy minél többen lehessünk a te követőid, a te dicsőítőid. Köszönjük néked, Urunk, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket, a te nagy neved dicsőségéért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Láttuk az ő dicsőségét, az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Amen. Kedves testvérek, foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Szomorú, de megvigasztalt szívvel jelentem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten halottunk volt. Április 9-én 13 órakor a Bajai úti református temetőben búcsúztunk Tar Gyuláné, született Békési Ilonától, Icuka nénitől, akit 63 esztendős korában szólították közülünk megváltója. Hisszük, hogy hazaért, és ez a vigasztalásunk nekünk, és kívánjuk, ez legyen vigasztalása az itt maradott testvéreinek, gyermekeinek, unokáinak is. Nem a mi gyülekezetünkben tartozott, de szolgált mi közöttünk, dr. Széplaki Kálmán testvérünk, erdélyi jogásztestvérünk, még annak idején Viski Ferenc testvérünkkel és feleségével járt itt közöttünk, és végzett köztünk szolgálatot. Ő Bátaszéken lakott, és most 85 esztendős korában elszólította őt is az ő megváltó ura erről a földről, és a temetés az tegnap volt, Bátaszéken 13 órakor. Boldogok, akik az Úrban haltak meg. Legyen ez nekünk elég. A heti alkalmainkat hirdetem még a testvéreknek. Ma délután 16 órakor házaspári körünk lesz. Hétfő nyugdíjas délután tartunk 14 óra 30-tól. Szombaton délután 3 órakor az iskoláskorú gyerekeknek lesz egy gyermek délután. Szeretettel várjuk az iskolás gyerekeket erre a szombat délutáni alkalomra. Jövő vasárnap pedig az Úrnak szent asztalát megterítjük. Úrvacsoraosztás lesz. Még két programpontunk van. Az egyik az, hogy a gyülekezetünk gyermekei szeretnének egy pár perces figyelmet kérni tőlünk. Hallgassuk meg őket szeretettel, és utána még egy programunk lesz, amíg bejönnek a gyerekek. Elmondom azt is, hogy most itt van közöttünk Berei Csongor, aki a Nagyváradon szolgál a Júlia otthonban, annak a vezetője, és szeretne egy pár mondatot mondani erről az ő nagyváradi munkájukról, és jó, hogyha ezt mi megismerjük és látjuk. Ha a gyerekek majd befejezték az ő bizonyságtételüket, akkor a Csongor bizonyságtételét kérjük szeretettel.
Kedves testvérek, hogy elmondjuk, hogy ebben az évben a Biblia éve van. És a Biblia éve során elkezdtük a gyerekekkel a vasárnapi gyerekistentiszteletek során a Biblia egyes könyveiből egy-egy történetet végig tanulmányozni, megismerni. Az a címe a sorozatunknak, hogy 66 könyv, 66 üzenet Istentől. Most itt tartunk, ma a kettő királyokat tanultuk, ahogy tetszenek látni, tényleg minden egyes bibliai könyvből egy történetet veszünk, és próbáljuk rögzíteni egy-egy kis barkáccsal, kézzelfogható, manuálisan elkészített dologgal. Imádkozzanak a testvérek azért, hogy a gyerekek megértsék Isten üzenetét, amit mond nekik, és mindannyiunknak, akik közöttük dolgozunk. Ez jó sokáig el fog tartani, tehát nyilván nem 52 könyv van a Bibliában, hanem 66, úgyhogy még jó sokáig el fog ez a sorozatunk tartani. De a sorozat végén egy nagyon érdekes barkácsot szeretnénk velük csinálni, amihez szükségünk lenne, rengeteg üres gyufást okozra. Ezt elkezdtük gyűjteni, úgyhogy tisztelettel megkérem a testvéreket, hogy akinek van üres gyufást okozra, legyen kedves elhozni nekünk, mert kb. 1600 darabra lesz. Úgyhogy még van időnk, egy évünk rá, már elkezdtük gyűjteni, kint ott van egy üres, illetve valamennyire már megtelt befőttes üveg, ahogy gyűjtjük ezeket. Hogyha úgy tettelek gondolni, hogy ne, akkor ne dobják ki ezeket, amit hozzá kell nekünk. Ennyit szerettem volna csak most mondani, és köszönjük szépen a figyelmet.
Békesség Istentől. Nagyon örülök, hogy itt tölthettem ezt a délelőttet ebben a gyülekezetben. Már az is bizonyságtétel volt, ahogy Juhász Judit néni körülvezetett itt a különböző termekben, meg helységekben, és el is fogom mesélni. Tehát nekünk ez megerősítés, a mi hitünk erősödik azáltal, ahogy itt szolgálnak, élnek. És talán a mi szolgálatunk is az lehet. Hát egy kicsit visszanyúlnék, hogy a diktatúra idején is volt egy maroknyi közösség, akik havonta találkoztak, lelkészek és nem lelkészek. Tartották a kapcsolatot, hogy a tűz ne hunjon ki a szívükben, és a forradalom, a rendszerváltás után ez szélesebb köré válhatott ez a szolgálat. Nagyváradon létrejött egy szociális központ, a CE Betánia szociális központ, ahol különböző szolgálatok folynak, idős gondozás, házi beteg gondozás, akkor szegény családok megsegítése. Hát körülbelül 300 ilyen rászoruló van az adatbázisában a kolléganőimnek, akiket rendszeresen támogatnak. Aztán van egy alkoholista bibliaóra, vagy szenvedélybetegeknek ilyen támogató csoport. Felnőtteknek van egy rendszeres heti alkalom. Fiataloknak, ahol körülbelül 30-40 egyetemista, vagy fiatal ember, fiatal család fordul meg. Van házas bibliaóránk, van időseknek egy Erzsébet nyugdíjas kör hetente, ami egy ilyen klubszerű tevékenység, ahol egy áhítatot hallgatnak meg, utána beszélgetnek, vagy kézi munkáznak, esetleg kirándulnak, és van egy szendvics is a végén. Hát ide vagy 80 ilyen főleg szegény nyugdíjas jár el. Aztán vannak ilyen havi alkalmak, mint lelkész és lelkész feleségek találkozója, ahol lehetőségük van azt is megbeszélni, amit a gyűléseken nincs, személyes problémákért tudnak imádkozni. Akkor van egy olyan, hogy Berea szeminárium, ezen fiatalok vesznek részt az ország különböző részéről, nem olyan sokan, olyan 20-an vagyunk körülbelül, akik az aktuális kérdésekről hallgathatnak előadásokat keresztény szemszögből. Hát van ilyen, hogy a református lelkész kollégiumnak most lesz a következő héten egy találkozója, ami szintén egy szélesebb körű országos szervezet, ahol ők is olyasmi, mint a lelkész és lelkész feleségek találkozója, megbeszélhetik az aktuális kérdéseiket. És van egy állandó szolgálat, ami folyamatos, 24 órás, ez egy gyermekotthon, ahol 10 árva gyerek vagy elhagyott gyerek lakik ebben a központban, és 5-en foglalkozunk velük, egy szakácsnéni, egy pedagógus nő és egy gondozónő, a feleségem és én, mi ott lakunk a gyerekekkel, tehát mi ott élünk velük együtt. Mi fizika tanárok lennénk foglalkozásunk szerint, de 8 évvel ezelőtt Viski Feri bácsi azt mondta, hogy gondolkozunk el rajta, hogy nem-e vállalnánk el ezt a szolgálatot, hogy beköltözni Nagyváradra, és itt Nagyváradon élni a gyerekekkel, és akkor imádkoztunk, és úgy döntöttünk, hogy belevágunk. Hát két saját gyermekünk van, és nem egy könnyű szolgálat, nem is csináljuk túl jól, de az Úr kegyelme az nagyobb, mint ami problémáink. És hát egyszer megkérdezték tőlem, hogy látom, hogy mi a misszió akadálya nálunk. Különböző világ különböző részéről voltak ott jelen, és hát én úgy kicsit gondolkoztam, és azt mondtam, hogy hát a misszió akadálya nálunk az leginkább én vagyok, és ezért is kérném, hogy ha már itt találkoztunk, hogy ha eszükbe jutunk, akkor imádkozzanak értünk, akik ott szolgálunk, hogy tényleg ne legyünk a misszió akadálya, mert az Úr, ahogy hallottuk, ő szeretne megdicsőülni, nem önmagáért, hanem a mi érdekünkbe, viszont ennek leginkább én vagyok az akadálya. Tehát, hogyha imádkoznak, akkor kérem, hogy gondoljanak ránk is. Még annyit szeretnék mondani, hogy Isten tisztelet után biztos lehetőség lesz rá itt a folyosón, vagy valahol, hogy itt van közöttünk idősebb, vagy Karcagi Sándor bácsi, nem idősebb, csak Karcagi Sándor bácsi. Ő is együtt volt börtönbe Viski Feri bácsiékkal, és ő többet tud mondani az előzményeiről ennek a szolgálatnak, és a másik kolléganőm az Bagi Boglárka, ő az idősekkel foglalkozik, ilyen házi beteggondozásban vesz részt. Na, hát ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm. Békességet.
Köszönjük szépen. Hát akik nem tudták, mostan tudhatják, hogy Nagyváradon is folyik egy ilyen lelki munka. Hát kívánjuk, hogy az Úr tényleg áldjon meg benneteket a továbbiakban is, és ragyoghasson közöttetek az Úr Jézusnak a dicsőség, és lássák meg őt, láthassák meg ott köztetek minél többen. Idősek, fiatalok, lelkészeknek is kell látni az Isten dicsőségét a Krisztusban. Köszönjük szépen a bemutatkozó szavakat, és hogyha valakinek valami kérdése van, vagy gondolata van, akkor a Csongort, vagy a megnevezett Sándor bácsit nyugodtan keressék, meg itt van Sándor bácsi is elől, nyugodtan lehet velük egy pár szót beszélgetni. Testvéreim, az Úr legyen a mi gyülekezetünknek megőrző és megáldó pásztora. A záró énekünket énekeljük el, a 287. énekünket, 287. Ennek énekeljük el kijelölt verseit, az első, 5., 6. és 7. versét, utána pedig majd a nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el. 287. énekünk így kezdődik: járuljunk mi az Istennek szent fiához, a mi üdvözítő Urunk Jézus Krisztushoz.